Egy nagyon izgalmas harmóniában vannak egymással, ez nagyon nagy élmény.
Összhang. A zenei élet aktualitásai szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban.
Hiába minden.
Szemmel tartani, becsukatni.
Az igazi tehetséget.
Betiltatom a bánkbánt.
Nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
Ez rút hálátlanság.
Pécsi Sándor.
A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
Erkel. Augusztus 20-án, 16 óra 45 perckor a Dunaworld-ön.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Muzsikus legendák.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket, a hangmérnök Tóth Krisztina nevében, és Németh Attila vagyok, a Muzsikus legendák szerkesztő műsor vezetője. A zenei életben is aggatnak kedves, vagy nem éppen hízelgő jelzőket egyes emberekre. Mai muzsikus legendánkat, Mihály András zeneszerzőt, a Magyar Állami Operaház egykori első emberét a ráncaival piszkálták. Ráncos komikus hangzott el a háta mögött, gyakran a szellemességnek vélt mondat. De vajon ő maga hogyan gondolkodott ezekről az ugratásokról? Egy interjúban, amit Bieleckyné Buzás Éva, a Magyar Rádió munkatársa készített vele, ezt mondta. Engem Ferencsik János szokott volt ugratni a ráncaim miatt. Azt mondta, hogy csak egy nálam ráncosabb embert ismer Magyarországon, és az Palotai Boris. Kellemetlen dolog tulajdonképpen, mert elrontja a képet. Az arcbőröm rugalmatlanná vált egy idő után, és megőrzi azt, hogy hogyan szoktam tartani a vonásaimat, amikor mosolygok, amikor dühös vagyok. Sőt, mindez megmarad, mint egy rögzül. Így valóban tükrözi a belső történéseket. Tóth Aladár mondta azt, valószínűleg a ráncaim jellemzéseként is, hogy az én alap atmoszférám a tragikus harmónia. Mihály András Mautner András néven született 1917-ben. Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy a 70. születésnapján megbíztak itt a Bartók Rádióban, hogy készítsek vele egy amolyan mély interjút, vagyis egy bő órás műsort. Nagyon sokáig készültem a beszélgetésre, mert tartottam tőle. Hiszen a Kossuth, Liszt Ferenc és négyszeres Erkel Ferenc díjas zeneszerző, karmester, Gordonka művész, főiskola és egyetemi tanár, tanszakvezető, kórusvezető, az Operaház főtitkára, majd igazgatója, a Budapesti Kamara Együttes megalapítója és vezetője, érdemes és kiváló művész, annyit tudott a zenéről, hogy én majdnem teljesen alkalmatlannak tartottam magam még arra is, hogy kérdéseket tegyek fel neki. Aztán, amikor leültünk megbeszélni az interjú részleteit, elillant a bátortalanságom. Nagyon barátságos volt, nyitott, egyenrangú félként kezelt, nagyon jó emlékem maradt róla. Mihály András zeneszerető családban nőtt fel. Otthonukban a kamara muzsikálás mindennapos esemény volt. Talán ezért is válhatott közösségi emberré és nagyszerű kamara muzsikussá. Édesanyja zongorista volt, de amikor sorban szülte a gyerekeket, abba kellett hagyni az aktív zongorázást. Mihály András hamar elkötelezte magát a csellóval, de már gyermekkorában komponált is. A cselló az egyik legszebb hangú instrumentum, de azért az irodalma korán sem akkora, mint mondjuk a zongorájé. Ezért a tanár úr úgy döntött elég hamar, hogy a kamara zenélés fogja kitölteni az életét. 17 éves korában nyert felvételt a Zeneakadémia Gordonka szakára. A Popper iskola egyik leghűségesebb követője Schiffer Adolf növendéke lett. A főtárgynál is fontosabb volt azonban számára a kamarazene, amit Weiner Leótól és a legendás Waldbauer kvartett primáriusától, Waldbauer Imrétől tanult. 49-ben lett a Zeneakadémia kamara zenetanára, és akkor be is fejezte a csellózást, érezte, hogy nincs ideje napi 4-5-6 órát gyakorolni. Önkritikája kimondatta vele, hogy bár ügyes, de nem rendkívüli. Ő pedig mindig ezt kereste, a rendkívüliséget a zenében. A Gordonka verseny harmadik tételét Perényi Miklós és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játssza, vezényel Lehel György. Mihály András Gordonka versenyének harmadik tétele hangzott el Perényi Miklós és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában, vezényelt az előző hét muzsikus legendája Lehel György. Mihály András nem csak csellista és komponista volt, de a zenei ismeret terjesztést missziónak tekintette. Remek televíziós sorozatokat készített. Mindig kiállt és harcolt, hogy a Magyarországon kicsit lenézett kamara muzsikálást népszerűsítse. Igaza volt, hiszen a zenekedvelők egy nagy része ma is óckodik a sokak által talán legszebb műfajként emlegetett kamara muzsikálástól. Egy 72-es tévéfilmben, amelyen többek között Kocsi Zoltán, Siff Andrást, Berkes Kálmánt és Szenthelyi Miklóst is tanította, így vallott erről.
Ha jól megnézzük, akkor a könnyű zenében az összes népszerű együttesek, akár az én fiatalságomban, a népi zenekar, akár mostanában a beat zenekar nem csinál mást, mint amit mi kamarazenélésnek nevezünk. Nem beszélek arról, hogy egyéb területeken, például a sportban, mennyivel népszerűbb az, amikor valaki nem egyedül, magányosan, csak önmagára utalva versenyez, mint teszem azt, egy súlyemelő, hanem még a csodálatos erőkifejtés a nagyszerű atlétizmus közben állandóan résen kell lennie, kapcsolatban kell lennie a társaival, mint például a futballban, ami nekem is mindig imponál, hiszen ez tulajdonképpen egy szellemi jelenlétet, egy állandó feszültséget jelent. Bele kell nyugodni, hogy a komoly zenében ugyanez a dolog kicsit kevésbé vonzza a közönséget, mint a szólójáték, vagy pedig a zenekar. Azonban a zenészek képzésének egyik legfontosabb területe ez. Több okból. Egyrészt azért, mert hiszen az, amit a nagymesterek kamarazenei szólamokba írtak, az nemhogy nem könnyebb, hanem tulajdonképpen technikailag rendszerint még nehezebb, mint az úgynevezett szólózene, de mindig úgy kell előadni, hogy közben ez a bizonyos kapcsolat a másikkal, ez az állandó váltakozása a vezető szerepnek, ez is megmaradjon. Tehát egy óriási technikai fölkészültséget és egyben egy állandó szellemi feszültséget követelő műfaj. A másik dolog még érdekesebb, itt kell megtanulni a növendéknek azt, hogy egyéniség maradjon akkor is, amikor más egyéniségek csinálnak konkurenciát a számára. Bizony könnyebb az úgy lenni egyéniségnek, úgy lenni szuggesztívnek, ha az ember mellett nincsen partner, nincs konkurens. Nehezebb dolog az, amikor egy vagyok a sok közül, és mégis magamnak kell maradni, állandóan szuggesztívnek kell maradnom, akkor is, hogyha a zeneszerző kívánsága következtében egy pillanatra háttérbe kell vonulnom kísérletbe. Ezért például egy olyan műnek, mint a Beethoven késői G-dur szonátájának a lassú tétele, ez a növendék számára nem csak technikailag szép hangzás, meg hasonló zenei belügyek következtében óriási feladat és nagy tanulság, hanem a feszültség megteremtése a közönséggel való kapcsolat biztosítása szempontjából is.
Thank you.
Beethoven opusz 96-os G-dur szonátájának második tételét Gidon Krémer és Marta Argerich szólaltatta meg. Budapest ostroma alatt nagyon sokan az Operaház pincéjében találtak menedéket, olyanok is, mint Kodály Zoltán, Székely Mihály, Nádasdy Kálmán. Akkoriban hosszú csatározások és intrikák után Tóth Aladár kezébe került az Operaház irányítása, ezzel elkezdődhetett a Dalszínház egyik fénykora. Tóth Aladár nekem nem csak igazgatóm, hanem atyai jó barátom, tanácsadóm és példaképen volt. Ő vezetett be az opera rejtelmeibe. Nagy szerencsém volt az is, hogy ezekben az években itt működött Otto Klemperer, mint vezető karnagy. Sokat beszélgettem vele, csellóztam a zenekarban a keze alatt, néztem az előadásait, hallgattam a hangversenyeit. Életre szóló tanulság volt nekem az Operaházban töltött 4 év. 30 évvel később, 1978-ban egyébként Mihály András lett a Magyar Állami Operaház igazgatója. Megfogadta, hogy ugyanazokat az alapelveket fogja érvényesíteni, mint példaképe Tóth Aladár. Wagner Tristán és Izolda című operájából Izolda szerelmi halálát hallgatjuk meg. Krista Ludwig énekel, a Philharmonia zenekart Otto Klemperer vezényli. Richard Wagner Tristan és Izolda című operájából Izolda szerelmi halálát Krista Ludwig és a Philharmonia zenekar adta elő, vezényelt Otto Klemperer. Mihály András természetesen elkötelezett híve volt a kortárs zenének. Azt vallotta, hogy ennek a muzsikának is el kell jutnia a hallgatóhoz, persze az igényes, jó zenének. Ő és Lehel György állt egy időben a mozgalom élén. Lehel György még növendéke is volt egy időben. Nem volt köztük surlódás, hiszen Lehel a rádiózenekar vezető karmestere lett, míg Mihály András elsősorban a Budapesti Kamara Együttest irányította, amely társaságot 1968-ban alapított meg. Gyurit nagyon izgatta az operaházi vezénylés is. Először Lukács Miklós hívta meg Balassa Sándor az Ajtón kívül című operájának vezénylésére. Erre a rádió bemutató után került sor. De Puccini Pillangó kisasszony című operájának felújítására már én adtam neki lehetőséget. Szóval a mi kapcsolatunk teljesen zavartalan volt egészen haláláig. Puccini Pillangó kisasszony című operájából Csocsosszán áriáját énekli most Tokodi Ilona, a Magyar Állami Operaház zenekarát Mihály András vezényli. Giacomo Puccini Pillangó kisasszony című operájából Csocsoszán árjáját Tokod Ilona énekelte. A Magyar Állami Operaház zenekarát mai muzsikus legendánk Mihály András vezényelte. Ő volt sokáig a Magyar Rádió zenei lektora. Ez nagyon fontos megbízatás, hiszen gyakorlatilag ő döntötte el, hogy a zeneszerző kollégáinak melyik műve mehet a rádió műsorában. Ez egyben érthetővé teszi, hogy többen nem kedvelték őt. Mihály András szerette ezt a munkát, bár ez azzal járt, hogy bármit, amit beküldtek, neki át kellett néznie és felelős döntéseket kellett hoznia. Viszont első kézből informálódhatott arról, hogy mi történik a magyar zenében. Ráadásul így gyakorlatilag minden zeneszerző társal így úgy munkakapcsolatba került. Olyan komponisták jelentkezésénél lehetett segítő ember, mint például Balassa Sándor, de sokat köszönhet neki Durkó Zsolt, Bozai Attila, Sári László vagy Jenei Zoltán is. Én mindenképpen egy kamara zene tanár vagyok, aki komponált is, dirigált is, meg mindenfélét megpróbált. Az igaz, hogy mindig mindenhez hozzászóltam, amikor csak lehetett. De hogy vezetői tehetségem lett volna. Vezetői pozícióban voltam ugyan az operaház igazgatója is, de olyan általános, az egész zenei életre kiható vezető pozícióm nem volt. És az igazgatás is későn jött. De nyilván az én állandóan újat és újat csinálni akarásom vitt előre, amely soha nem nyugodott bele abba, hogy most már tanítottam eleget, jön a nyugdíj, és jó, kipihenhetem magam, eljött újabb dolgokat is kipróbáltam. Olyan korszakom nekem mindig volt, amikor úgy éreztem, hogy nem sikerült valamit megvalósítanom, ami szerintem egy jó zenésznek természetes állapota, különben nem tudna előre haladni. Zenésznek lenni az egy eléggé belső rágódásokkal megterhelt élet. Soha egy percig nem unatkozik az ember. De arról szó sincs, hogy akár a zeneszerzői, akár a karmesteri munkámmal, vagy bármivel meglettem volna elégedve. Van erre egy szép példám. Volt olyan idő, amikor Kodály Zoltán elég idős volt már, és minden évben minden darabját előadtuk. Az egész zenei élet attól félt, hogy meghal, nehogy kimaradjon a műsorból valami. Mellette ültem az egyik koncerten, Kodály odafordult hozzám, és azt mondta, azt hiszik, hogy nekem élvezet az, ha így ömlesztve eljátszák a darabjaimat, pedig én már csak a hibákat hallom belőlük. Saját művei közül a három apokrif dalt kedvelte talán a legjobban, azt mondta, ez egy nagyon személyes üzenet, én írtam hozzá a szöveget is. A családomról szól, az első feleségemről, aki azóta meghalt, és gyerekeinkről, akik felnőttek, és a bátyámról, aki nagyon beteg volt abban az időben, és meghalt ő is. Szóval beleírtam mindent, ami a legközvetlenebbül foglalkoztatott. Ez például nagyon közel áll hozzám, pedig nem vagyok meggyőződve, hogy a legszebb zenét írtam, amit csak lehetett. A három apokrif dal részletét a Győri Leánykar és a Budapesti Kamara együttes előadásában hallgatjuk meg, vezényel a zeneszerző Mihály András.
Thank you.
A három apokrif dal részletét hallottuk Mihály András kompozícióját a Győri Leánykar és a Budapesti Kamara együttes előadásában. Amikor a zeneszerző az operaház élére került, felhagyott a komponálással, mert egyszerűen nem volt elég ideje. A kérdésre, hogy fizikailag hogyan bírja a munkatempót, így válaszolt. Rájöttem arra, hogy csak rosszat tesz az embernek, ha kíméli önmagát. A növendékeimnek szoktam mondani, hogy ha kímélik magukat, ami bizony előfordul, attól nem fognak tovább élni, és nem lesznek kevésbé fáradtak. A fáradtság szerintem normális jelenség, amit az ember kialszik. Különben a szellemi munkás vigyázzon arra, hogy munka közben ne féltse önmagát, hanem az intenzitása, a koncentrációja csak arra a dologra irányuljon, amivel foglalkozik. Meg fogja látni, hogy a test engedelmeskedik, mert a szellem uralkodik a testen mindaddig, ameddig erre mód van. Mindenféle nyűgöt, amit a test rak rá az emberre, azt én utálom, és próbálok megszabadulni tőle. Csak azt érzem természetes állapotnak, ha van egy jó kis munka, amire figyelhetek. A zene nagyszerűen gyógyít, vagy mondjuk inkább úgy, hogy beburkolja a fájdalmakat. A veszteségeket, igazi lelki fájdalmakat nem lehet gyógyítani. Amikor még friss, akkor az ember figyelmének előterében van. Akkor például egyszerre fontos lesz az, hogy milyen színű legyen egy hang valamelyik Schubert szimfónia melléktémájában, hiszen a fájdalom létezik akkor is, ha belehalok, és létezik akkor is, hogyha zenébe burkolom, mint egy kristályba, és ott tartom. Franz Schubert 6. kis C-dur szimfóniájának első tétele következik. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Mihály András vezényli.
Thank you.
Franz Schubert úgynevezett kis C-dur, 6. szimfóniájának első tételét hallottuk. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Mihály András vezényelte, aki egész életében elkötelezetten baloldali ember volt, aki a buchenwaldi koncentrációs tábort is megjárta. Az egyik SS-tiszt, aki úgy látszik mániákus zenerajongó volt, emlékezett vissza a 44-ben történtekre, lehetővé tette, hogy egy francia hegedűs, a párizsi konzervatár tanára és két cseh muzsikus, valamint jómagam összeüljünk vonós négyest játszani. Megszólalt Haydn kvartettje nyilván nem világszínvonalon keltette életre, ami kőfejtéstől elgémberedett kezünk. És mégis mindaz a borzalom, az életveszélynek, a gonoszságnak a táborban állandó fenyegető jelenléte egy másodperc alatt eltűnt számunkra, amikor felcsendültek az első hangok, erre csak a zene képes. Befejezésül Haydn 74-es opuszszámú C-dur kvartettjének második tételét hallgatjuk meg a Takács vonós négyes előadásában. József Haydn C-dur kvartettjének második tételét hallottuk a Takács Vonós négyes előadásában. A Ráncos arc 1993. szeptember 19-én Mihály András 75 éves korában simult el végleg. Ekkor halt meg Mihály András, aki jelentős helyet foglalt el a magyar zenei életben. Több embernek való munkát végzett el, mint Gordonka művész, kamara, zenetanár, karmester, zenepolitikus, a rádió zenei rektora, vagy az operaház igazgatója, és természetesen mint zeneszerző. Temetésén David Sándor így búcsúzott tőle. Ha van igazság abban az arisztotelészi gondolatban, amely szerint, hogy valójában mit tud valaki, a tanítani tudás a jele, az ő élete, életműve ezt az igazságot példázza. Emlékszünk rá mind, valaha volt tanítványai, kollégái, utódai. Tanítás közben átadta magát a formák, a dallamok csodájának, a kifejezés kényszerítő erejének, a hajszák szilajságának, a pihenők szelítségének, az éneknek, táncnak, zokogásnak, kacagásnak, vagy éppen az imádságos áhítatnak. Tudta, hogy nincs fárasztóbb az unalomnál, a semmitmondásnál, és hogy csak tűzből válhat izzó parázs, hamuból soha. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket a hangmérnök Tóth Krisztina nevében is. Németi Attilát hallották, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsor vezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon visszahallgathatják. A viszonthallásra!
A 2020. szeptember 27-i műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.